Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hoztam nektek egy dobozt, és ez nem csak egy doboz, ez egy ajándékdoboz. Nem tudom, hogy kaptatok-e már, volt-e már veletek olyan karácsonykor, hogy kaptatok egy ajándékot, és kibontottátok, olyan izgatottak valamit, vajon mi lehet benne, kibontod az ajándékot, alig bírod leszedni a tetejét, és akkor belenézel, és így... Hát nem erre számítottam. Volt már veletek ilyen? Tehát, hogy kibontod az ajándékot, és így abszolút nem arra számítasz, de, hogy mi van benne. Tehát, főleg a gyerekeknél, nem tudom, szoktatok-e nézni, vannak fönt a YouTube-on ilyen videók, gyerekek reakciói, éppen most a héten volt reakciói, amikor kibontják az ajándékot, és nem azt kapják, mint amire vártak. Tehát, láttatok már ilyen videókat? És hihetetlen, tehát, hogy elkezdenek sírni, meg van, aki így elkezd örjöngeni, meg csapkodni magát, meg, de főleg, amikor így az arcukat látni, hogy a szomorúak nem azt kapták, amire vártak. Tudjátok, néha az életben velünk is megesik az ilyen dolog, hogy várunk valamire, várunk valamit az életben, az életünkben, hogy majd Isten tenni fog, vagy történni fognak dolgok, és nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretnénk. Volt már veletek ilyen? Ebben az évben volt akár veletek ilyen, hogy valamit elterveztél, hogy az már beléled magadat, hogy hú, ez a dolog, ez majd meg fog történni, és majd úgy fognak alakulni a dolgok, ahogyan elterveztem, és nem úgy alakulnak a dolgok. Most a héten is volt velünk egy ilyen, ami egy kicsit így elszomorított, és ez az volt, tudjátok, már egy fél éve próbáljuk ezt az autóügyet, ezt elintézni. Egy fél évvel ezelőtt összetört az autónk, és ugye ez a roncs, ez még megvan. És most a héten felraktam az autó a roncsot hirdetni egy bizonyos áron, egy magasabb áron, mint amennyire bevette volna a biztosító. És felraktam a hirdetést, és kezdjétek el, hogy egy órára rá azonnal hívott valaki, és azt mondta, hogy fú, nekem kell ez a roncs, és hogy oké, már ma este meg fogom venni, és hogy tudunk-e találkozni. És mondtam, hát most a mai este nem jó, mert még vannak dolgok, ugye a régi gumit le kellett szerelnem róla, egy másikat visszarakni rá, szóval mondom, nekem a mai este nem jó, de a holnap este az jó lesz. Hívom Zsanit, és tökre izgatottak voltunk, hogy ez az, végre kapunk pénzt, és hogy egyenesbe fogunk jönni, és hogy jó lesz ez most, hogy karácsony előtt lesz pénzünk, és több pénz, sokkal több, mint amire számítottunk az autóval kapcsolatban. És utána eszembe jutott, hogy másnap estére megint csak van egy programom, szóval nem tudok találkozni ezzel az emberrel, mert egy régi, nagyon régi ismerősöm szerette volna, hogy találkozzak vele. Úgyhogy felhívtam ezt a vevőt, és mondtam, hogy esetleg nem tudnánk egy csütörtök estére átrakni ezt a találkozót. És végül is, hát lehet, nem tudjuk. A lényeg az az, hogy ez a vevő végül is elárt a dologtól, és mégsem veszi meg a roncsot. Mert annyit variáltam az időpontokon, annyit variáltam ezen az egészen, és annyira húztam az időt, hogy végül is elállt az egésztől. És annyira csalódott voltam, és annyira rosszul éreztem magamat, egyrészt magamat is, hogy hát nem így kellett volna csinálnom, és nem kellett volna, le kellett volna mondanom azt a találkozót, nem így kellett volna csinálni. Szóval magamat is okoltam az egész miatt. De nagyon rossz érzés volt, mert már beleéltük magunkat Zsanival, és tényleg ez egy csoda volt, úgy éreztem, hogy Istentől volt ez a dolog, és mégsem jött össze. Nem tudom, volt-e már veletek ilyen? Számítottál valamire? Reménykedtél valamiben, de mégsem jött össze ez a dolog. Lehet, hogy akár ebben az évben kitűztél célokat magad elé évelején, hogy ezt is, ezt a dolgot el fogod érni, meg akarod változtatni az életedben, egy rossz szokást mondjuk, egy célkitűzésed, és nem sikerült megvalósítani. Lehet, hogy kitűzted magad elé célul, hogy oké, heti 3-4-szer fogok edzeni, és nem sikerült, vagy egészségesebben fogok élni, és nem sikerült, vagy fel fognak venni abba az iskolába, és lehet, hogy nem sikerült, vagy reménykedtél egy munkahelybe, de nem sikerült. Lehet, hogy kaptál egy rossz hírt, lehet, hogy egy betegség, lehet, hogy egy haláleset, lehet, hogy nem tudom, bármilyen dolog, amiben reménykedtél, és lehet, hogy ez nem jött létre. Lehet, hogy egy párkapcsolat, lehet, hogy egy házasságbeli dolog, lehet, hogy ez a párkapcsolat nem úgy alakult, ahogyan reménykedtél volna. Nem tudom, hogy milyen dolgokon mentetek keresztül. Lehet, hogy vannak dolgok az életedben, amik kicsit nehezebbek. De szeretnék ma bátorítani benneteket valamire. Ez pedig az, hogy Jézus Krisztus meghalt 2000 évvel ezelőtt, azért, hogy nekünk reményt hozzon az életünkbe. Az egyik ajándék, amit Isten adott nekünk Jézuson keresztül, az a reménység. Az a remény. A reménynek az ajándék. Az egyik legnagyobb ajándék, amit kaptunk Jézuson keresztül. Rengeteg kisebb-nagyobb ajándékot kaptunk Jézus Krisztuson keresztül. De az egyik legnagyobb, az a remény. És szeretném most felolvasni nektek a Róma 15.13-at, ami erről beszél. Úgyhogy ha van Bibliátok, keressétek elő, nyissátok ki. Szükségetek lesz ma rá, mert lesznek olyan igék, amik nincsenek a kivetítőn. Oké, szóval a Róma 15.13. Isten, aki a reménység forrása, csordult így töltsön be titeket örömmel és békességgel, a benne való hitetek által, és így a Szent Szellem erejében reménységetek is túláradóan bőséges legyen. Ez egy fantasztikus vers arról, amit hallunk itt, hogy Isten a reménység forrása. Ő az, aki a reményünket adja. És itt, amire ki akarom emelni ebből az igéből, az az, hogy túláradóan bőséges legyen ez az a reménysége bennetek. Reménységetek is túláradóan bőséges legyen. És ezt a szót szeretném kiemelni, hogy bőséges. Mert Isten azt szeretné, hogyha a reménységben mi bővölködnénk. Lehet, hogy vannak már nagyon régóta olyan álmaid, amik nem valósultak meg az életedben. Lehet, hogy ez egy anyagi dolog, egy anyagi probléma, egy anyagi nehézség. Lehet, hogy saját magaddal kapcsolatban. Reménytelennél váltál valamivel kapcsolatban az életedben. Szeretnék bátorítani arra benneteket, hogy van remény. És Istenben, Jézusban van bővölködő reményünk. És mai nap szeretnék megnézni veletek egy történetet a Bibliából, ami szerintem a legfantasztikusabb történet. Az egyik legfantasztikusabb történet a reményről. Hogy mit jelent az, amikor Isten betölti a reményeinket. Betölti azokat a reményeket, amikben lehet, hogy amiket elfelejtettünk, vagy feladtuk már ezekkel kapcsolatban. Szeretnélek ma benneteket bátorítani, hogy ismét kezdjük el remélni. Ismét töltse be Isten életeteket egy új reménnyel. A jövőddel kapcsolatban egy új reménnyel, az álmaiddal kapcsolatban, amitől tudod, hogy Istentől van, amire Isten elhívott. Szóval a mai nap egy történetet fogunk megnézni, amiről már régebben egyszer tanítottam itt a gyülekezetben, de most egy kicsit más szemszögből akarok erről tanítani, egy kicsit más megközelítésből, méghozzá a remény megközelítéséből. Ez pedig a Rút könyve. Szeretném, hogyha kinyitnátok a Rút könyvénél a Bibliátokat, mert elég sokat fogunk ebből olvasni. Hányan ismeritek Rút könyvét, vagy ezt a történetet? Oké? Okay? Nem sokan, látom, hát fele társaság ismeri a történetet, oké? Okay? Végig fogunk menni ezen a történeten, csak nagyon gyorsan, és meg fogunk állni bizonyos dolgoknál, bizonyos pontoknál, amik szerintem fantasztikusak. És az a reményem, hogy ez remény fog adni nektek. Oké, okay. Szóval Ruth 1, az első fejezet. Az első fejezetben csak elmondom a sztorit igazából, hogy miről is van szó. Oké. Okay. Ez a sztori, ez Betlehemben játszódik. Betlehem. Azt ír a Biblia, hogy Betlehemben éhínség volt. Oké? Okay. Szóval Betlehem keresztül ment egy olyan időszakon, abban az időben, amikor éhínség volt. Egy nehéz időszakon mentek keresztül, egy nehéz időket éltek. Ez olyan, mintha ma azt mondanánk, hogy Fehérváron mondjuk nem lenne elég munkalehetőség. Nagy lenne a munkanélküliség az embereknek, nem lenne elég keresetük, vagy mondjuk nem lenne elég élelem. Itt élünk ebben a városban, 100 000-en, Betlehemben pár 100 ember élt igazából. Ez egy nagyon pici kis falu volt, de abban az időben Betlehemben éhínség volt. Na most meg kell, hogy értsétek azt, hogy ez azért furcsa, vagy azért érdekes, mert a Betlehem szó azt jelenti, hogy a kenyérháza. Eredetileg ennek a neve azt jelenti, tehát azt jelenti, hogy Betlehem, hogy kenyérháza. Ez az a hely, ahol Jézus született. Ez egy jelentőségteljes hely. Ez egy fontos történelmi hely. És azért gondolom, hogy érdekes lehet számunkra egy karácsonykor, pontosan emiatt, mert Jézus született itt. Hiszem, hogy Isten valamit akar ezen keresztül üzenni mindannyiunk számára. Ez egy jelentőségteljes hely. És Betlehemben éhség volt. Viszont amit szeretném, hogyha megértenétek, az hogy nem Isten volt az, aki az éhséget küldte. Nagyon sokszor azt gondoljuk, amikor valami rossz dolog történik az életünkben, vagy egy városban, az Isten. Hogy Isten küldi ezt a dolgot. De nem Isten volt az, aki küldte ezt az éhséget, hanem az országnak a bűne miatt volt éhség. Hadd magyarázzam ezt egy kicsit jobban. Ez a föld, ezek az emberek fellázadtak Isten ellen, Isten törvénye ellen. Nem tanultak a leckéből, amit Isten akart nekik tanítani. És amikor a föld, ennek az országnak a népe bűnbe esett, Isten ezért engedte meg, hogy éhínség jöjjön. De nem Isten küldte ezt az éhínséget, hanem szerintem, ha meglátnátok, hogy az emberek bűne miatt történt ez. Nagyon érdekes, hogy például Észak-Koreában terméketlen a föld. Miért? Nem azért, mert Isten megátkozta, hanem azért, mert annyi bűn, annyi halál, annyi vér folyt azon a földön, hogy átkozott lett ez a hely, átkozott lett ez a föld. De ez nem Isten miatt van, hanem az embereknek a bűne miatt. Szóval itt van Betlehem is, ahol volt egy éhség, és azért, mert az emberek vétkeztek. És Betlehemben élt Naomi. Naominak volt egy férje, akit úgy hívtak, hogy Elimelek, és volt két fia, Mahlon és Kilion. Szóval nagyon érdekes ennek a két ez a történet, és ahogy ugye ez a, tehát ahogy éhínség jön, ők elköltöznek, elmennek az ígéret földjéről. Arról az ígéret földjéről, amit Isten megígért számukra, ahova bevezette őket korábban Isten. Elmennek Moab földjére. Oké, szeretném, hogy megértenétek, hogy Moab földje az egy pogány föld volt. Az nem az ígéret földje volt, hanem az egy pogány hely volt. Más isteneket imádtak Moab földjén. És Naomi és a családja az éhség miatt elköltöznek. És azt látjuk, azt olvassuk a történetben, hogy a két fia Naominak megházasodik ott. Két idegen nőt vesz el feleségül, két pogány nőt. Ez gyakorlatilag olyan, mintha te keresztény családban nőnél fel, és hirtelen te elmennél, és azt mondanád, hogy okay, akkor én most két nem keresztény, tehát én most el fogok venni feleségül egy nem keresztény lány. Gyakorlatilag ugyanezt történt ott is. Mivel éhség volt, ezért Naomiék elmentek, és hozzáment, elvették feleségül ezt a két idegen nőt, a két gyermek. Oké. Okay. Szóval az első dolog, ami nekem érdekes volt, az az, hogy amit tanulhatunk ebből a részből, hogy amikor éhség van, éhénység jön, idézőjelbetél az életedbe, amikor egy nehéz időszakon mész keresztül, amikor egy reménytelen időszakon mész keresztül az életedbe, ne fuss el. Oké? Okay? Ne fuss el. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Isten büntet bennünket, és Isten nem szeret bennünket, és ezért elrohanunk. Ugyanezt történt Naomiékkal is. Elrohantak. Elmenekültek a problémáik elől. Nagyon sok ember ma is, amikor nehéz időszakokon megy keresztül, elrohannak, elmenekülnek. Próbálnak egy másik országba menekülni. Nekem tudjátok, hány ismerősöm van, akiknek problémájuk volt itt Magyarországon, és elmenekültek. Nekem nagyon sok embert ismertem Londonban is, magyarokat, akik sokszor, nem mindenki, nyilván nem lehet itt most általánosságban beszélni, de én személy szerint ismertem olyan embereket, akiknek problémáik volt, nehézségeken mentek keresztül itt Magyarországon, és elmenekültek ebből az országból, mert túl nehéz volt. És azt látom, igazából ott sem változott meg az életük, azért mert nem a körülményeikkel voltak a problémák, hanem saját magukkal, saját magukban voltak a problémák. Isten azt szeretné sokszor, hogyha egyszerűen csak ott maradnánk, azon a helyen, ahova ő hívott el bennünket, az ígéret földjén. Szerintem megértenétek, hogy Betlehem az ígéret földje volt. Az a hely, amit Isten megígért az izraelik számára. Isten elhívott téged is valamire, egy bizonyos dologra, egy életre, egy helyre. Ne menekülj el, amikor nehézségekkel nézel szembe. Ne fuss el, amikor nehéz időszakokon mész keresztül, akkor nem megy minden olyan jól, ahogyan gondolnád, amikor éhségen mész keresztül. Oké. De Naomiék elmentek Moab földjére. Mi történt ott? Oké, Mahlon, ugye az egyik fia, annak a, nagyon érdekes ennek a névnek a jelentése, azt jelenti, hogy beteges. Kijon pedig azt jelenti, hogy haldoklik. Ha lesz fiatok, ne adjatok ilyen nevet a fiatoknak, jó? Tehát, hogy én nem tudom, hogy hogyan jött ez az ötlet számukra, hogy ilyen nevet adnak. Ez nem a megfelelő név, hogy adjál, ilyen nevet adjál a fiaidnak. Szóval, és mi történt az életünkben? Azt hiszem 10 év után, vagy nem tudom mennyi idő után, meg is halt mind a kettő. Meghalt Naominak a férje, és a két fia is. És Naomi ott marad egyedül a menyeivel. Úgy hívják, hogy menyek, igaz? Tehát a fiainak a feleségeivel. És a két feleséget úgy hívták, az egyiket, hogy Opra, és a másikat, azt hiszem, igen, a másikat pedig Ruth. Okay. Szóval ott maradt ezzel a két menyével Naomi. Csak elkezdtem gondolkozni azon, hogy nekem a saját életemben is vannak a családomban olyan családtagim, olyan unokatestvérem, akikkel együtt nőttem fel, egy táborba mentünk, és együtt dicsőítettük Istent, együtt szolgáltuk Istent, egy turnén vettünk részt, és szolgáltuk Istent, és hirdettük az evangéliumot, és együtt tanulmányoztuk a Bibliát. Viszont amikor nehézségeken mentek keresztül az életükben, reménytelenségen, elmenekültek az ígéret földjéről. Elmentek idézőjelbe téve Moab földjére. És idegen feleségeik és férjeik lettek. És valami meghalt az életükben utána, nem sokkal. Ugyanúgy, ahogy Naomi fia is meghaltak. Valami meghalt az életükben. És nem tudom nektek elmagyarázni, hogy hogyan, de amikor elmenekülünk az áldás helyéről, a Betlehemből, a kenyér házából, az ígéret földjéből, akkor Isten áldásai alól kijövünk. És szeretnék bátorítani benneteket, hogy amikor nehéz, még egyszer, nem meneküljetek, hanem forduljatok Istenhez, forduljatok hozzá, forduljatok Isten felé, és keressétek őt. Sokan megtértetek egy pár évvel ezelőtt itt a gyülekezetben, és most lehet, hogy egy könnyebb időszakon mentek keresztül. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy majd a következő évben fogsz egy nehezebb időszakon végig menni. De szeretném, ha tudnád azt, hogy lesznek olyan időszakok az életedben, amikor reménytelenné fog válni minden. És lehet, hogy egy éhínség fog jönni az életedbe. Lehet, hogy egy nehéz időszakokon kell keresztül menned. Szeretnék bátorítani, sose rohanj el az ígéret földjéről. Sose menj el az ígéret földjéről. Mert Isten meg akar áldani, és azt akarja, hogy ott maradj, és nem az lesz a megoldás, ha elrohansz, hanem hogy Isten felé fordulsz. Istenre helyezett a tekintetedet, és Isten keresed ismét. Mert ez az, ami történt Naomékkal is. Sajnos elmentek, és az életük teljesen tönkrement. Van a Bibliában egy csomó olyan történet, ahol azt olvassuk, hogy akik viszont ott maradtak az ígéret földjén, ahova Isten elhívta őket, ahova Isten helyezte őket, azok sosem szenvedtek hiányban. Ott volt például Ábrahám. Ábrahám sosem szenvedett hiányban, az éhínség idején sem. Ott volt Izsák, akinek Isten azt mondta, hogy maradjon a földön, maradjon ott az ígéret földjén. És senki nem tudott aratni, csak az Izsák. Izsák tudott aratni. Aztán ott van József, aki ugye Egyiptomba elkerül a saját akaratán kívül. És ott van József egész családja. Az éhénység idején se József, se a családja nem szenvedtek hiányt. Miért? Mert ha Istenhez tartozol, Isten gondoskodni fog rólad. Hogyha Istenhez kapcsolódsz, hogyha az ő családjába tartozol, hogyha ő benne vagy, akkor Isten gondoskodni fog rólad. Isten megvédi az övéit. És Izrael sosem szenvedett hiányt, amikor Isten felé fordult. Szóval, amíg Istenhez tartozol, addig nem fogsz szenvedni. Oké, szóval a 6. versben azt olvassuk, hogy Naomi hallotta, hogy ismét van élelem Betlehem földjén. Szóval visszajöttek Betlehembe. Tudjátok, az a fantasztikus, hogy amikor elfordulunk Istentől, Istenhez bármikor visszafuthatunk. Isten kegyelme az, ami visszafogad bennünket. Szerintem, hogy megértenétek valamit, hogy nem a nehézségek voltak azok, amik miatt visszament Naomi Betlehembe, hanem Istennek a jósága volt az, ami miatt visszament. Isten jósága az, ami visszahoz bennünket. Nem a nehézségek az életünkben. Vannak emberek, akik nagyon nagy nehézségeken mennek keresztül, és mégsem fordulnak Istenhez. Mégsem jönnek vissza hozzá Istenhez. Nem a nehézségek elsősorban azok, amik visszafordítanak Istenhez, hanem amikor visszaemlékezünk, hogy milyen áldás volt, vagy van Isten házában. Mennyire jó Isten. Emlékezzetek vissza a tékozló fiú történetére. Azt írja a Biblia, hogy a tékozló fiú mindent eltékozolt, elment, és mindenét elveszítette. És azt írja a Biblia, hogy amikor visszaemlékezett az atyai háznak a jóságára, ez volt az, ami visszahozta. Gyülekezet, nekünk egy ilyen helyé kell válnunk, ahol az emberek megtapasztalják Istennek a jóságát, Istennek a kegyelmét. Hogy amikor elmennek innen, és nehézségeken mennek keresztül az életükben, reménytelen szituációkon keresztül, mert ebből a gyülekezetből is nagyon sok ember megtért. És ma már kimentek, elmentek a világban vannak. legyen ez a hely, a kegyelemnek a helye, ahol az emberek visszaemlékeznek, és azt mondják, hogy de jó volt a KKR-ben. De jó volt a KKR-ben. De jó volt ott állni, Isten dicsőíteni, és együtt lenni, és bátorítani egymást, és szeretni egymást. Váljunk egy ilyen helyi ezeknek az embereknek a számára. Mert ez az, ami visszahozza az embereket, Istennek a jósága, amit itt megtapasztalnak, vagy megtapasztaltak. Isten is egy ilyen Isten. És Naomi visszajött Betlehemre, Betlehembe, mert ismét volt kenyér, mert Isten jóságát megtapasztalta. Ez volt az, ami visszahozta. És ahogy jönnek hazafelé a 14. versben, azt mondja Oprah, illetve hát Ruthnak és Oprahnak, hogy figyeljetek lányok, ti moábiak vagytok, más isteneket imádtok, szóval ti menjetek vissza, ne gyertek velem Betlehembe. Menjetek vissza, keressetek magatoknak új férjeket, akik majd gyereket szülnek nektek. És akkor azt mondta, hogy ja nem, bocs, fordítva. Okay. Szóval férjet, akiktől majd gyereketek születik, igen, majdnem. És Oprah azt mondta, hogy oké, rendben, én visszamegyek. Viszont Ruth, nagyon érdekes, hogy Ruth azt mondta, hogy nem, én ragaszkodom hozzád, Naomi. Olvassuk el a 6. verset. Az örökkévaló azután megkönnyörült népén, és ismét adott neki kenyeret Júda földjén. Ennek a híre eljutott Moab országába, és Naomi is meghallotta. Két mennyivel együtt felkerekedett, hogy Moab földjéről hazatérjen Júdába. Elindultak hármasban arról a helyről, ahol addig laktak, és gyalog nekivágtak az útnak, amely Júdába vezetett. De Naomi azt mondta menyeinek, forduljatok meg, és térjetek vissza szüleitek házába. Bánjon veletek az örökkévaló olyan szeretettel, amilyen szeretettel mindketten voltatok a férjetek iránt és irántam. Adja meg az örökkévaló, hogy mindketten férjhez menjetek, nyugalmat és otthon találjatok magatoknak. Azután megcsókolta a menyeit, és mindhárman hangosan sírtak. De mi veled együtt akarunk menni a te népedhez, válaszolták erre. Naomi így felelt. Nem, édes lányom, forduljatok csak vissza. Mert is jönnétek velem. Én már nem tudok rajtatok segíteni. Nem szülhetek újabb fiúkat, hogy ők majd feleségül vegyenek benneteket. Térjetek csak vissza, öreg vagyok még. Én már ahhoz, hogy ismét szüljek. De még ha lenne is remény rá, és ha még az éjjel férjhez is mennék, és valóban fiúkat szülnék, az sem segítene rajtatok. Hiszen miért is várnátok rájuk, amíg felnőnek? Miért is nem mennétek férjhez olyan hosszú ideig? Nem, édes lányaim. Mellettem nagyon szomorú életetek lenne, hiszen engem az örökkévaló keze sújtott. Tovább sírtak mind a hárman, majd Oprah megcsókolta az anyósát. Elbúcsúzott tőle és visszafordult. Ruth azonban ragaszkodott Naomihoz és vele maradt. Naomi így biztatta. Látod, a sógornőd visszatért a saját népéhez és isteneihez. Neked is vissza kellene menned. De Ruth így válaszolt. Ne küldj el magadtól, ne erőltesd, hogy visszamenjek a népemhez. Ahová te mész, én is oda megyek. Ahol te laksz, én is ott fogok lakni. Néped lesz az én népem, Istened lesz az én Istenem. Wow! Ruth meghozott egy döntést, hogy ő Istent akarja követni. Nem akar visszatérni a régi isteneihez. Nem akar visszatérni a régi útjaihoz. Mit jelent ez? Gyakorlatilag megtört egy ember a világból. Egy olyan családi háttérből, akik nem követték Istent. És Ruth azt mondja, hogy nem, én akkor követni akarom a te Istenedet. Lehet, hogy Naomi mesélt dolgokat, történeteket Istenről. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy mesélt történeteket az ígéret földjéről. Jákobról, Izsákról, Ábrahámról. És azt mondja Ruth, hogy oké, én ezt akarom követni. Követni akarlak, és oda megyek, ahol te mész. Gyakorlatilag Ruth megtért. Ott, abban a pillanatban is. És Jézust, Istent akarta követni. Népem lesz az én népem, Istened lesz az én Istenem. Ahol meghalsz, én is ott fogok meghalni, ott temessen el engem is. Csak a halál választhat el tőled, úgy büntessen meg az örökkévaló, ahogy akar, ha ezt nem tartom meg. Szóval Ruth meghozott egy döntést, hogy ő tovább akar menni. Olvassuk el most a 20. verset. Naomi azonban azt mondta nekik. Én vagyok az, de ne hívjatok többé Naominak. Szólítsatok inkább Márának, mert keserűvé tette életem mindenható. Amikor elhagytam Betlehemet, egész családommal indultam el, és most elárulván hozott haza az örökkévaló. Miért is hívnátok Naominak, ha egyszer az örökkévaló ellenem fordult, és a mindenható ilyen csapásokkal sújtott engem? Ahogy látjuk itt a történetben, Naomi teljesen elvesztette a reményét. És ha meggondoljátok, érthető is, elvesztette a férjét, elvesztette a két fiát, csak gondoljátok bele magatokat az ő helyzetébe. Teljesen reménytelenül látta a helyzetet. Viszont tudjátok, az az érdekesebb a történetben, hogy Naomi nem vette észre a reményt a reménytelenségben. És ez a lényeg ennek az egész történetnek, hogy egy nehéz időszakon ment keresztül, viszont nem vette észre, hogy Ruth ott van mellette. Ruth, ha tudjátok, hogy ki volt Ruth, és hogy milyen szerepet játszott Isten tervében, akkor egészen máshogy látnánk ezt a történetet Naomi szemszögéből. Naomi egészen máshogy látta volna, tudta volna, hogy Isten mit fog tenni Ruth-tal és Ruth-on keresztül. Ruth volt Boáz felesége. Boáznak az egyik leszármazottja volt Dávid, és Dávid leszármazottja és családjában volt Jézus. Isten megfogta Ruth-ot, egy pogány, nem keresztény embert, mint nagyon sokan közületek, ti is nem keresztény családban nőttetek fel, és Isten megfogta az életeteket, és behozott titeket a gyülekezetbe, és megfogta az életeteket, és azért, mert Istennek van egy terve az életetekkel, és Istennek volt egy terve Ruth-tal is. Ez Isten kegyelme. Isten kegyelme az, amit itt látunk. Isten kegyelmének a munkája, ez egyszer fantasztikus. És Naomi ezt nem látta. Nem látta ezt. Tudjátok, nem a veszteségek határozzák meg az életünknek a történetét. Nem az fogja meghatározni az életedet, hogy milyen veszteség ért téged, hanem a hozzáállásod a veszteségekhez. Még egyszer elmondom, nem a veszteségek fogják meghatározni az életednek a történetét, hanem hogy hogyan állsz hozzá ezekhez. Nem tudod, lehet, hogy nem tudod megválogatni, vagy megválasztani azt a szerepet, amit kaptál az életben. Aki vagy, ahova születtél, ami rád van bízva, ami történt az életedben. De el tudod azt dönteni, hogy hogyan játszod a szerepedet. El tudod dönteni, hogy hogyan fogod játszani a szerepedet, hogyan leszel benne, hogy milyen hozzáállással. Mert Istennek van egy terve, és Isten szeretne ebben a tervében téged használni. És ez az, ami reményt kell, hogy adjon nekünk. Látod-e a reménytelenségben a reményt? Ez nagyon fontos. Hogyha utána olvassuk a Ruth második fejezetében, a második verstől, sőt, az első verstől olvasjuk. Tehát Ruth 2, második fejezet, első vers. Naominak volt egy közeli rokon a Betlehemben, aki Boáznak hívtak. Naomi férje Elimelek családjába tartozott, és nagyon gazdag volt. Egyszer a Moábi Ruth azt mondta Naominak, kérlek, hadd menjek ki az aratókhoz. Hát, ha találok valakit, aki jó indulatú lesz irántam, és megengedi, hogy az elhullott kalászokat összegyűjtsem. Jól van, édes leányom, menj csak, válaszolt Naomi. Így hát Rút kiment a mezőkre, ahol Árpád aratta, követte az arató munkásukat és szedegette az elhullott kalászokat. Történetesen éppen azon a mezőn gyűjtögetett, amikor az Elimelek családjába tartozó Boáz volt a gazdája. Oké. Amit itt látunk, az az, hogy Rút kimegy és elkezd szedegetni. Azt mondja, hogy nem akarok itt maradni, nem akarok itt ülni passzívan, hanem egyszerűen valamit akarok kezdeni az életemmel, és kimegyek, és csinálok valamit. Oké. Szeretném, ha látnátok azt, hogy Isten tesz dolgokat az életünkben. És azt írja itt a Biblia, hogy történetesen. Nem tudom, hogy feltűnte nektek ez az ige, mindjárt mondom, hogy hányadik versben van. Történetesen. Így. Pillanat. Harmadik vers. Történetesen éppen azon a mezőn gyűjtögetett, amelyet az Elimelek családjába tartozó Boáz volt a gazdája. Ez a történetesen az azt jelenti, hogy isteni szerencse. Isteni szerencse történt, ha lehet így nevezni. Isten volt az, aki a háttérben munkálkodott. Isten a történések Istene. Az életünkben nem véletlenül történnek dolgok, hanem Isten rendezi a dolgokat. Nekünk csak ott kell a megfelelő helyen lennünk, és készen állunk. Tudjátok, nagyon sokszor azt látom, hogy amikor emberek reménytelen helyzetbe kerülnek, akkor nagyon passzívvá válnak. És nem állnak készen arra, hogy a megfelelő helyen legyenek. De Isten, a történések Istene, és Isten az, aki a megfelelő helyen, a megfelelő időben tesz dolgokat. Isteni találkozások történnek a megfelelő időben, Isten időzítésében. És erről szól itt ez az ige, a harmadik vers, hogy történetesen Rút találkozik Boázzal. Ez egy isteni dolog, szeretném, ha látnátok. Mert Rút bízott Istenben. Rútnak a karaktere olyan volt, hogy oké, menjünk ki, hát ha valami történik. Adok lehetőséget Istennek, hogy valami történjen. Hogy tudjon munkálkodni, hogy tudjon tenni valamit. És ez annyira fontos. Például, ha szeretnél egy férjet, vagy egy feleséget, ne ülj csak otthon, és nézd a tévét, vagy imádkozz egész nap. Fontos imádkozni. De állj készen, legyél a megfelelő helyen, a megfelelő időben. Oké? Ha szeretnéd, hogy valami történjen az életedben, valami Isten valami csodát tudjon tenni, legyél készen, állj készen, legyél olyan, mint Rút, aki nem akart otthon maradni, hogy majd valamit Isten csinál, majd egy csoda történik az égből, hanem és ne értsétek fél, fontos, hogy imádkozzunk. De amikor Istenben bízunk, az azt jelenti, hogy készen állunk. Készen állunk arra, hogy Isten tudjon munkálkodni az életünkben. És ez az, amit Rút nagyon jól csinált. Szeretnék bátorítani erre benneteket, hogy álljatok készen arra, amit Isten akar tenni az életetekben. Állj készen arra, amit Isten akar tenni ezen a karácsonyon. Állj készen arra, amit Isten akar tenni a mai napon, vagy a következő évben. Mert Isten a történések Isten, és összehozza a dolgokat megfelelően. Amen. Isten a színfalak mögött dolgozik. Lerövidítettem a történetet, találkozik Boázzal, Boáz megkedveli. Megvendégeli, megengedi, hogy összegyűjtse a kalászokat. Boáznak megtetszik Rút, de a karaktere miatt. Amilyen. Nem azért, mert ő abból a, hogy mondjam, ő nem volt izraeli. Ő egy pogány volt. Mégis Boáz látta azt, hogy Istenben bízik ez a nő. És Isten követi. És volt egy nagyszerű karaktere. Oké? Szóval utána amit olvasunk a 22. versben, ugye ezt Naomi-nak elmondja Rút. Naomi azt mondja, hogy elkezd ilyen tanácsokat adni neki. Naomi azt tanácsolta Rútnak, a mennyének. Jól teszed, édes lányom, ha Boáz szolgálóival tartasz. Ha más földjére mennél, ott esetleg a férfiak zaklatnának téged. Így aztán Rút együtt maradt Boáz szolgálóival, és szedegette az elhullott gabonát egészen az árpa-aratás befejezéséig, sőt, még azon is túl, búza-aratás végéig. Aztán harmadik fejezet, első vers. Ezután Naomi ezt mondta Ruthnak: édes lányom, keresek én neked olyan férjet, aki jól fog bánni veled, és olyan otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd, ott van Boáz, akinek a szolgálóival együtt jártál az ő mezejére. Ő az egyik közeli rokonunk, akinek joga van hozzá, hogy megváltson téged. Ma este a szélű nárpát fogsz tisztítani, tehát mosakodj meg, kend meg magadat illatos olajjal, vedd fel a legjobb ruhádat, és menj te is a szélűre. De vigyázz, hogy Boáz ne lásson meg téged, amíg be nem fejezi az evésívást. Azután jegyezd meg azt a helyet, ahol Boáz aludni tér. Később menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. A többit majd ő megmondja. Oké. Első hallásra ez egy furcsa dolog, egy furcsa tanácsot ad Ruth. Nekünk 21. századi embereknek ez egy furcsa dolognak tűnik. Olyan, mintha ilyen kerítő lenne a Naomi, hogy hogyan szerezzünk férfit. Hogyan szerezzünk meg egy férfit magunknak. De szeretném, látnátok, hogy itt abszolút nem erről van szó. Ez a tanács, ez nem arról szól, hogy hogyan szerezzünk egy férfit, és pontokat megadunk, hogy hogyan nyomoljunk rá egy csávóra. Abszolút nem erről szól. Hanem ez arról szól, hogy Naomi csak azt mondta Ruthnak, hogy álljon készen, és mutassa meg azt, hogy ő is fejezze ki, és mutassa ki Boáz előtt azt, hogy ő is készen állna arra, hogy ő is viszonozza ezt az érdeklődést. Készítse fel magát, mint egy menyasszony, hogy érdekli a lehetőség, hogy nyitott, hogy elérhető. Tehát nem Ruth volt az, aki rányomult Boázra, hanem ő csak reagált Boáznak a közeledésére. Boáz volt az, aki először lépett felé. Beszéljünk egy kicsit Boázról. Boáznak a neve azt jelenti, hogy őrző megváltó. És hogy megnézzük a Bibliát, az egész Bibliában el van rejtve Jézus. Hogyha szeretnénk megérteni a bibliai könyveket, akkor meg kell találnunk Jézust minden egyes könyvben. És az Ószövetségben is meg tudjuk találni Jézusnak a képét. Ebben a történetben Boáz Jézusnak a képása, képe, akiről szól. És hiszem, hogy amikor megtaláljuk a kulcsot, megtaláljuk Jézust egy könyvben, akkor ez lesz a kulcs, hogy megértsük az egész sztorit. Ruth könyvét csak úgy érthetjük meg, ha megértjük, hogy ki volt, hogy kit jelképez Boáz. Boáz Jézust jelenti, Jézusnak a képe. Abban az időben voltak úgynevezett ilyen kiváltó, megváltó emberek, akik kiváltják az embereknek az adósságait. És Boáz egy ilyen ember volt. Azt írja a Biblia, hogy Naomi-nak a családjában volt ő is. Szóval volt joga arra, hogy kiváltsa a családot az adósságból. Három kötelessége volt abban az időben egy ilyen kiváltó embernek, megváltó embernek. Az első feladata az volt, hogyha egy rokona elszegényedett és elvesztette a földjét, akkor neki ő ezt vissza tudta vásárolni. Abban az időben meg kell, hogy értsük azt, hogy az emberek szóval nem akarták azt, hogy egy másik törzs kezébe kerüljön egy tulajdon, egy föld. Ma már nem így vannak a dolgok, itt mindenki elad mindent. De abban az időben vigyáztak arra, hogy annak a családjának a tulajdonában maradjon egy föld. Szóval ezeknek az embereknek ez volt a feladatuk, hogy megvásárolják, visszavásárolják ezeket a földeket, hogy nehogy idegen kézbe kerüljön. Ez történt, hogy Boáz gyakorlatilag visszavásárolta azt, ami Naomié volt. És ez azért is volt furcsa abban az időben, mert ahogy mondtam, Ruth nem volt zsidó. Ő egy pogány törzsből származott. Mégis Boáz azt mondta, hogy oké, én most gondoskodni fogok, gyámságom alá veszlek az egész családodat, és visszavásárolom a földedet. Szóval ez egy óriási dolog volt. A másik dolog, ami kötelesség vagy feladata volt egy ilyen kiváltó, megváltó embernek, ez amikor valamelyik rokonát megölték, akkor bosszút állhatott ezen. A harmadik, hogyha egy rokon meghalt, és hátrahagyott egy árvát, akkor megházasodhatott vele azért, hogy utódot támaszon a rokonának. Nagyon furcsák ezek a törvények mai szemmel nézve, mert nem ma nincsen. De szeretném, hogyha megértenétek, hogy ennek van egy üzenete ma számunkra. Jézus Krisztus meghalt 2000 évvel azért, hogy kivásároljon az életünket. Kivásárolja az életünket a bűneinkből. Jézus azért halt meg, nem csak, hogy kivásárolja az életünket a bűneinkből, hanem hogy összeházasodjon velünk. Hogy mindaz, ami az övé, az a miénk is legyen. És a harmadik dolog, amiért Jézus meghalt, és megváltott bennünket azért, hogy nekünk ne kelljen magunkat megvédeni. Jézus az, aki megvéd. És Jézus az, aki bosszút áll a sátánon. Bosszút áll az ellenségénkkel. Jézus az, aki visszavásárolja mindazt, amit az ellenség ellopott tőlünk. Amit ellopott az életedből, amit ellopott az életed különböző területeiről. Lehet, hogy ellopta a családodból, lehet, hogy ellopta a kapcsolatodból, lehet, hogy ellopta a házasságodból, lehet, hogy ellopta az örömödet, lehet, hogy ellopta a reményedet. De szeretném, ha tudnád azt, hogy Jézus volt az, aki visszavásárolta ezt a kereszten. Amen. Ez egy fantasztikus reménység mindannyiunk számára. Lehet, hogy ezen a karácsonyon ki fogod bontani az ajándékot, az láthatatlan ajándékodat, és lehet, hogy nem azt fogod találni benne, amire először számítottál. Lehet, hogy ezt találod benne, magányt. Lehet, hogy adósságot találsz benne. Lehet, hogy függőségeket. Lehet, hogy veszteséget. Lehet, hogy betegséget. Lehet, hogy halált. Hogy elvesztettél valakit. De nagyon sokszor, amikor megnézünk egy ajándékot és kibontunk, elfelejtjük megnézni az egész csomagot. Nagyon sokszor elfelejtjük megnézni, hogy mi van a csomag aljában. És néha elfelejtjük, hogy itt van még egy dolog. Mi lehet ebben? Wow, ebben van valami. Jézus van csomagban. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy te reményt hoztál erre a földre. Köszönjük neked, hogy bármi is megyünk most keresztül, Uram. Te eljöttél, hogy reményt hozzál, Uram, a földre, számunkra. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy ezt a fantasztikus történetet Ruthról. Köszönöm neked, Uram, hogy egyszerűen köszönöm neked azt, hogy megmutattad, hogy mit jelent az, amikor te gondoskodsz a tiédről. Hálás vagyok, Uram, azért, hogy te reményt hoztál ebbe a világba, ebbe a reménytelen világba. Uram, imádkozok azért, hogy ha tudjuk megtalálni a reményünket most karácsonykor. Bármiben is szenvedtünk, vagy bármit is reméltünk, és nem kaptunk meg, tudom, Uram, azt, hogy te benned mindent megkapunk. Jézus, szükségünk van rád, csak rád nézünk. Köszönjük, Jézus, hogy te voltál az, aki kivásároltál bennünket. A nehézségekből, kivásároltál a bűneinkből, a szégyenből. Köszönjük, hogy kivásároltál minket, és visszaadtad, Uram, azokat, amiket az ellenség ellopott tőlünk. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te megházasodtál velünk, és a te családodba tartozhatunk, egy új családunk lehet, egy új jövőnk, egy új reményünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nem kell, hogy védjük magunkat, nem kell, hogy megvédjük magunkat, mert te vagy az, aki megvédesz bennünket, te vagy az, aki bosszút állsz. Köszönjük, hogy nem kell, hogy mi visszafizessük, Uram, a rossz dolgokat, amiket kaptunk emberektől. Te vagy az, aki megfizetsz, te vagy az, aki igazságot hozol, te vagy az igaz bíró. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy benned megtaláltunk mindent. És Uram, ezen a karácsonyon meghozunk egy döntést, hogy befogadunk téged a szívünkbe is, és egyszerűen csak megengedjük, hogy betölts bennünket a te túlcsorduló reményeddel, amiről a római levél ír. Uram, imádkozok azért, hogy adj egy új reményt, egy új hitet, egy új reményt a jövőnkre nézve, az életünkre nézve. Hozz egy új reményt, Uram, 2017-re nézve. Uram, imádkozok azért, hogy hozz változást, Uram, és szeretnénk meglátni, Uram, a reménytelensége közepette is, Uram, a reményt, amit te vagy, Jézus Krisztus. Köszönjük neked, Urunk, ezt. Csak dicsőítünk téged. Köszönjük, Jézus, mint a legnagyobb ajándék, hogy eljöttél erre a földre. Dicsőítünk, Jézus. Szeretünk téged, Jézus. Uram, odaadjuk neked a betegségeinket, odaadjuk neked, Uram, a veszteségeinket, Uram, odaadjuk neked a függőségeinket, odaadjuk neked az adósságainkat, a magányt, és Uram, tölts fel egy új reménnyel az életünket ma. Befogadunk Jézus téged a szívünkbe, az életünkbe, Jézus nevében. Amen.